hány óra van, és ha visszaemlékeztek, hogy arról volt szó a múlt órán, esetleg tudtok nekem segíteni összefoglalni, mit mondtunk, hogy már az isteni, eddig beszélt, ugye eddig szó volt az állati ösztönlélekről, és most elkezdtünk beszélni a múlt órán az isteni lélekről. És mit mondtunk, hogy honnan három példát is felhozott a tánya arra, hogy három metaforát is, ami minket és az isteni lelket jellemzi, az isteni lélek és Isten kapcsolatát. Emlékeztek, mi volt ez a három példa? Az egyik volt, hogy a lehellet, Isten az orrunkon keresztül belénk leheli az életet, és akkor itt hangsúlyoztuk, hogy a lehellet abban merőben más, mint az összes többi dolog, hogy beszéddel teremtett, hogy egyrészt ez egy sokkal belsőbb valami, másrészt az maga a lehellet a lélek. Nem a lehellet által jött valami létre, hanem maga a lehellet van bennünk, mint hogyha Isten lenne bennünk. Ez volt az első példa. És aztán volt még kettő, amit összekötöttünk, az egyik ugye, azon már túl vagyunk, azt mondtuk, hogy nem beszéd, tehát lehellet és nem beszéd, tehát van a lehellet, és ezen kívül van még, ugye mi volt még? Azt mondtuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, ugye erre bibliai mondatokat is felhoztunk, és azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy a gyermek az az apa fejében fogam meg, természetesen ott kezdődik el az egész, vagy azt inkább úgy folytattuk, hogy az egész apa benne van abban az egy csepp spermában, abban a, később abban a gyerekben. Hasonló módon bennünk is ott van az egész Isten, úgymond az isteni eszencia bennünk van. Na és aztán arra is kitértünk, hogy akkor ezek szerint, ahogy az ember a bölcsességből származik, Fergus Mendel, az ember az apja bölcsességéből származik, hasonló módon mi is Isten bölcsességéből származunk, és aztán rátértünk arra, amit a Májon ezt mond, csak egy szóval, hogy Isten és az ő bölcsessége az egy és ugyanaz. Hogy nála a bölcsesség, ő is a bölcsessége az nem két különálló valami, hanem ő is a bölcsessége az egy egységet alkot. Emlékeztek erre beszélünk, és ezek szerint akkor, ha mi az ő bölcsességéből létettünk, akkor igazából mi egyek vagyunk ő vele. Ez volt az, ahol befejeztük az előző gondolatot. Tehát ha összeszakarjuk fogalni, azt mondjuk, hogy a lényeg annak, amit tanultunk az, hogy igazából mi Isten eszenciájából létettünk, pontosan ez az isteni lélek, ennyi. Ez volt a lényeg annak, amit az előző alkalommal.
Nem lényeges, hogy van egy másik lelkünk, ami az pontosan.
Arra már beszéltünk. Most mi a másik fejezetet foglalom össze. Az első fejezet végén szó volt az állati ösztönlélekről, a rossz lélekről. Most pedig szó van az isteni lélekről. És azt mondjuk, hogy az isteni lélek, ez isteni eszenciának a része. Oké. Okay. Most azonban jön egy újabb kérdés. Ha tényleg igaz az, hogy minden lélek, isteni lélek az isteni eszenciából létezik, akkor hogy lehetséges az, hogy különböző szintek vannak emberek között? Van, akik magasabb szinten állnak, akik alacsonyabb szinten állnak, stb. Stb. Most ez egy kicsit tényleg nézzük meg. Szerintetek tényleg vannak különbségek emberek között? Szerinted van? Hát az emberek különbözőek, az mondjuk ugye nem kérdés. Az világos ugye, hogy nincs két egy, nem csak hogy különbözőek, gyakorlatilag nincs két egyforma ember. De a kérdés az, hogy ez a különbözőség ez egy lelki valami, vagy ez egy csupán a neveltetés folytán, vagy a környezet folytán kialakult valami. Is. Van, aki ellentetne, másképp gondolja. Mindenki egyetért. Egyszer, kétszer, háromszor. Jó, megszavaztuk. Igen. Igen.
Én azt gondolom, hogy a neveltetés természetesen befolyásolja, de te aztán viszont az alapvetően azt elmondja.
Igen, erről tanultunk is a múltkor, hogy amikor miatt az ember megszületik, akkor azt mondja a tanult, hogy egy angyal elé vezetik, és azt eldönti, hogy milyen ember lesz belőle. Azt jelenti, hogy alapvetően már velünk született tulajdonságaink vannak. De ez csak a velünk szemben tulajdonságok. A lelkünk tekintetében, most azt mondtuk, hogy mindenkinek is egy lelke van. De úgy tűnik, hogy még az isteni lélek tekintetében is vannak különbségek. Hiába mindegyik ugyanabból az eszenciából vétetik, mégis vannak különbségek lelkek között. Mert azt mondjuk, lehet látni, hogy nem csak a tulajdonságokban van különbség, abban van különbség, az egyik ember mondjuk kicsit lustább, a másik egy kicsit szaporább, az egyik ember okosabb, a másik butább, mondjuk, hogy kevésbé okos, hanem ennél többről van szó. Van egy olyan különbség is emberek között, hogy vannak olyan emberek, akinek spirituálisan fogékonyabb lelkük van, mint másoknak. Olyan ember, aki eleve úgy születik, hogy a lelke fogékonyabb Istenre, mint más emberek lelke. Mint hogyha több lenne benne az isteni eszenciában, mint más embernek. Nézzük meg, Mózes lelke és a mi lelkünk, valószínűleg nem csak abban különbözik, hogy Mózes olyan történelmi helyzetben született bele, hogy kivezethette a zsidókat Egyiptomba, valószínűleg van nagyon különleges lelke lehetett, lehet született lelke. Ugye a Biblia mondja is, amikor megszületett Mózes, akkor a hát megtelt fényjel, még Mózes nem csinált semmit. Semmilyen tulajdonsága nem volt érezhető, és még nem is nevelték semmilyen irányba. És már is a hát megtelt fényjel. Azt mondja, hogy vannak embereknek sokkal magasztosabb lelke, és vannak embereknek látni, hogy kevésbé fogékonyak az ilyen spirituális dolgokra. Most, hogyha ez így van, akkor ez nem világos, nem teljesen világos, hogyan egyeztethető össze azzal, amit mondtunk, hogy minden lélek az isteni eszenciában van. Isteni eszenciában nincsenek szintek. Ugye az eszencia az egy.
Tanultuk ezeket a világot, hogy emanáció, attribút, vagy berülja a jegyszűrel. Nem lehet, hogy egyes lelkek máshonnan.
Jó, erről szólunk akkor. Tanulni, akkor nézzük tovább. Tessék, Gyuri. Boris, mellettem. 14-es oldal az, hogy annak ellenére, itt átugorjuk ezt a megjegyzést most. Annak ellenére, hogy rengeteg különböző fokozat létezik a lelkek minősítésében, például az ősatyák és Mózes magas rögtű lelkei, szemben a mi generációnk lelkeivel, amelyek a Mesiás sarkában valóságos saroknak számítanak, az aggyal és fejjel szemben. Álljunk meg, hogy az első példa. Azt mondja, nézzük meg a zsidó történelem, a zsidó generációk összességét, egészét. Vannak olyan generációk, mint Mózes generációja, aki olyan hozzánk képes, mint a fej a sarokhoz. De úgy is van írva, hogy az a nemzedék, aki jött Egyiptomban, az Dordea, az a tudás nemzedéke. Gondoljunk vele, ugye? Mennyivel közelebb vannak az ősi forráshoz, mint mi? Akkor olyanok, mint hogy a fej nem tudik. Ez nem azt mondja, hogy ők csak jó fejek. Önértem, hogy teljesen angyalok. Azt jelenti, hogy sokkal nagyobb tudással rendelkeznek, különösen a nemzetési vezetői, mint például Mózes. És ugye ez egy általánosan elfogadott ilyen metafora, hogy hasonlítani szoktuk a nemzedékek sorát egy emberhez. Ugyanúgy egy emberben van fej, van szív, van kéz, van láb, van sarok. Hasonló módon minden a nemzedékek sorában van az a nemzedék, amik olyanok voltak, mint a fej, aztán a szív, aztán a kéz, és a hagyomány szerint a zsidó nép nemzedékei egyre jobban, egyre alacsonyabb szintre kerülnek, míg az utolsó nemzedék, a messiás előtti nemzedék, az már a sarok. Annál alacsonyabb már nincs, már csak a cipőtalp jöhet, annál alacsonyabbra már nem lehet kerülni, és ez a messiás nemzedéke. És ezért hívják úgy, hogy Mikva Tagere Siha. A messiás sarka, az a mi nemzedékünk, írta 200 évvel ezelőtt, szóval az utókor az a messiás sarka, az a sarok nemzedéke. Szemben Mózessel, aki meg olyan, mint a fej. Minden nemzedék, az mind egy testnek a része, a zsidó nép része, most konkrétan a zsidó népről van szó, de vannak különbségek, ugye? És ugyanúgy, ahogy vannak különbségek egyes nemzedékek között, ugyanígy menjünk tovább, ugyancsak, ja, igen, kérdés.
Azt mondom, hogy az a tudásképpen, de azért a zsidó néptörténelmében kevés nemzedék tudott akkor, akiket elkövetni, fontosan elkezdődik. Most már itt az elalvás, vagy az aranybólyú, vagy a visszamegy az egyik szóba, tehát ezek szerintek milyen nagyobb tudása, vagy annál nagyobb ügyességet tudják az
eszéket. Azt, hogy mennyi, hogy volt-e még olyan nemzedék, aki ekkora batjöléseket töltött volna el, nem vagyok benne biztos, hogy nem volt, csak nem volt annyira olyan részesen följegyezve. Ugye itt képzeld el, ez az egyetlen nemzedék, az egész nemzedék együtt van. De hát a vége az, hogy a Bibliát bőven voltak ennél sokkal nagyobb baktövések is. Hogyne? Hát a zsidók évszázadokon keresztül rendszeresen bálványimádók voltak, stb. És még fokozták az örömöket. Az más kérdés, hogy igazad van az a tanul, hogy azt mondja, hogy minden nagyobb valakinek a jó lelke, az isteni lelke, annál nagyobb a rossz ösztöne is. Ezért egy nagy ember sokkal nagyobbat tud, egy nagy ember hibája sokkal nagyobb hiba lett, mint egy kis ember.
És nagyobb büntetést is kap.
Mi van? Egy kisebb dolgért is nagyobbat kapod. Azt is kifejezni, hogy egy ember, akinek magasabb képességei vannak, könnyebben is bűnbe eshet, és sokkal nagyobb a kísértés is a számára, mint egy kis ember számára. De ezt kell mondjuk, akkor szokták, hogy a gyerekeknek kisebb kísértésé vannak, mint a felnőtteknek. Mert kisebb a tudásuk a világról, a tudásuk az megáll a cukorkánál és a nyalókánál, akkor a kísértés az cukorkára és nyalókára vonatkozik. De ha valakinek nagyobb tudása, ha nagyobb vonzatokban látja a dolgokat, akkor a kísértésük is nagyobbak lesznek. És akkor egy-egy elkövetett hiba is sokkal nagyobb hiba lett, mint amúgy. Tehát akkor azt látjuk, hogy egyes nemzedékek között óriási különbségek lehetnek. Próbáljuk úgy ülni, és te is akkor Mordechai, hogy ne nekem háttal, hanem jó, ide is lehet ülni, a Jönci mellé is lehet, oda is. Hozzátok be? Sajnos neki kell fordítani. Akkor egyes nemzedékek között vannak óriási különbségek. Nem csak egyes nemzedékek között, hanem menjünk tovább. Utolsó sor a 14-es oldalon.
Úgy szintén az egyes azonos rendű lelkek között is lehetnek különbségek, mivel minden lélek három összetevőből áll, nefes,
nem, egy elnézés, két sorra följebb.
Ugyancsak minden nemzedékben vannak Izraelnek nagyjai, akiknek lelke fejnek és agynak számít a tudatlan tömeg lelkeivel szemben.
Szerintem nem csak nemzedékek között vannak különbségek, hanem egy adott nemzedékben is vannak a nemzedéknek a fejei, és van az egyszerű nép. Szerintem a nemzedék vezetői, szellemi atyai, a nagy rabbik, rebék, szabikok, stb. Akiknek a vállás sokkal nagyobb felelősség nyomja, és a lelkük is valószínűleg magasabb szintről van, mint az egyszerű emberi, aki csak követi a tanítást. Ezen belül, most már kétfajta szinten taglaltuk ezt. Vannak különbségek egyes nemzedékek között, vannak különbségek egyes nemzedékeken belül egyes emberek között, és azt mondja, van még valami, vannak különbségek magában az embernek a lelkében is a lélek különböző szintjei között. Mit kell ezzel azt érteni? Tudjátok, azt mi eddig úgy beszéltünk erről a lélekről, hogy ez egy isteni eszencia. De a kabala a lelket három szintre szokta osztani. Van, ahol öt, most három szintről beszélünk. Ez a három szint, ezt úgy hívjuk, hogy nefes, ruach, neshama. A nefes, ruach, neshama, ez nagyjából mind a három ugyanazt jelenti. A nefes, mindegyik valamilyen lehellet, vagy cél, vagy lélegzés, vagy valami ilyesmivel kapcsolatos. És mind a nefes, mind a ruach, mind a neshama. Ez a három szint a kabalában, ez három szintet jelöl, a léleknek három szintjét, amire föl lehet osztani a lelket. Azt szoktuk mondani, hogy a nefes, ha fölülről kezdjük, akkor a neshama az az értelem, az intelligencia, a ruach az az értelmek, és a nefes az pedig a gyakorlat. Szerintem az már a beszéd, cselekedet, stb. Ezzel a három szintről osztjuk a lelket. A léleknek van az a része, ami az intelligenciával kapcsolatos, ami az érzelmekkel kapcsolatos, aztán ami a külvilággal, a gyakorlatban kapcsolatos. És itt is látjuk, hogy vannak különbségek. Hogy lehet, hogy az, ami egy eszenciából részletet három részre oszlik, három szintre, hát ez mind egy eszenciából van. Ez ezek a problematikák? De mi itt a problémák? Ha azt mondom, hogy valakiben van egy darab eszencia, akkor hogy lehet ezt szintekre osztani? Egyrészt hogy lehet szintekre osztani, és azt mondom, hogy egyes nemzedékekben jó van ott van az eszencia, egyes nemzedékben kevésbé van ott, Mert hogy lehet azt mondani, hogy egyes emberekben jobban ott van, az egyes emberekben kevésbé, és hogy lehet egy emberen belül is azt mondani, hogy van egy része ennek az eszenciának, ami az intelligencia, van egy része, ami az érzelmek, és van egy része, ami a gyakorlat. Ezek a kérdés? Tudsz itt, fix? Jönci?
Mert? Miért lehet az, hogyha kijön egy, nem tudod, mint egy autómiát, három ügyeket, a kettő, történet, az első kérdéseknek kipipa. Azért, hogy valami egy anyagból jön, ami azt feltételezik, annak a tulajdonság és tökéletesnek egyértelmű.
Igen, csak a különbség. Igen, ez a különbség, hogy termékről beszélsz, ami nem ugyanaz az eszencia. Tehát az valaminek az eredménye, tehát van két birka, akkor lehet különbség két birka között. Az egyik ilyen esik, a másik ilyen esik. De ha ugyanaz az eszencia, az azt jelenti, hogy egy darab van ugyanabból a dologból. Hogy mondjam, van egy pohár vizet, és abból a pohár vízből leveszed egy-egy cseppet, ugyanolyan méretű és alapú cseppet, akkor azok között elvileg nem lehet különbség. Mert az ugyanannak a víznek a cseppje. Része. Azt mondjuk most mi, hogy nem Isten teremtményei vagyunk, csupán bennünk van Isten eszenciának egy része. Hogy lehet az, hogy ennek az eszenciának egy része nálad egyféleképpen van, és nálam meg egy másik féleképpen van. Ha ugyanaz a lehellet van, szóval úgy képzeld el, hogy Isten sorozat gyártásban mindenki bele leheli ezt a lelket. Most nálam nincs kell hibát, mint a gumigyárban, hogy ott rossz az egyik sorozatban, egyik rosszul jön ki az egyik gumi, hanem bele leheli a lelket. Azt mondja, akkor mindenki van ugyanilyen kéne legyen.
Nincs.
Miért az Isteni lélek nem lehet egy forma?
Különböző gyermek.
Választjuk kíván egyrészt az, hogy két gyerek van, az nem, az hogy különbözőképpen nézünk, az, hogy nem ugyanaz a lelke. De lélekben is igazad van, azt mondjuk, hogy lélekben is vannak különbségek emberek között. Van, akinek ne keverjük a tulajdonságokat a lélekkel. Tulajdonságban biztos, hogy különbözőek vagyunk, de még azt mondjuk, most a lélek eszenciáját tekintve is különbözőek vagyunk, és hogyha különbözőek vagyunk, akkor nem értjük, hogy ez hogyan lehetséges, ha mindannyian ugyanabból az eszenciából vétettünk. Ugyanabból, nem vétek szóval, hanem ugyanabból vagyunk. Akkor nem világos, hogy hogy lehetnek különbségek.
Szintjei lehetnek.
Képpen jelenteket
van lehetőséget. Nem csak erről van szó. De azt mondja, hogy különbözőképpen élnek az, amit ugyanaz, ami megvan. Azt mondjuk, hogy eleve születésnél fogva nem ugyanazt kapjuk.
Ezt kellene vagyunk megszállni. Melyik hallgatok például az ilyen, hogy beszállt, hogy
az elvédő
felszínű
magam, minden autóban
mi
autóban kérdezik.
Nem mindegy, hogy milyen
autóban autóban. Ó, akkor te is azt mondod, mint azt mondod, a többiek is mondta, az eszencia ezek ugyanaz, a benzin ugyanaz. Mitől van az, hogy másmilyenek vagyunk? Mert más. A testbe jött be az a lélek, ezzel adod a más tulajdonság, más neveltetés, más stb. A kérdés szerint azt feltételezi, hogy a lélek ugyanolyan, csak a felhasználója másmilyen, és ezért vagyunk másmilyen. De az Ányi ennél többet mond, azt mondja, maga a lélek is másmilyen. Nem csak a beleszületett testi és lelki keretek másmilyenek, és a neveltetése másmilyen, maga a lélek másmilyen benned és benned.
Akkor ugye először azt lehet, hogy milyen elítélt. Az egyik, egy ilyen szuper
jó kicsor, mindjárt vele,
a
másik irányítása. Oké, kérdezem én, akkor ezek szerint, miért lett Mózesból Mózes, és Gömbiből pedig nem lett egyenlően Mózes? Vagy Slomóban nem lett Mózes. Azért, mert más környezetben született, és más képességekben született, hogy eleve van valami, ami egy többlet, ami Mózes lelkében több volt, mint
Gömbiből.
Én kérdezem, van valami, ami a lélek eszenciában más volt, vagy csak a körülmények voltak
mások?
Szerintem, hagyd mondja még az ön.
Szerintem ugyanaz az eszenciában.
Ugyanaz, ezt közöttem a körülmények
mások. Nekem nem tudom,
hogy hol vannak. Miért, hogy a körülmények más milyenek, de a lélek maga ugyanolyan. Ezzel nem ért egyet a tárgy, és azt mondja, hogy nem, maga a lélek is más milyen. És azt mondja, nézzük meg, még egy emberen belül is a léleknek több szintje van. Ha már szintekre nem világos, hogy lehet szintekre osztani, hogyha az egy eszencia. Érted? Nem is kell különbséget tenni a Göncs és a Mózes mesterünk között. Göncsi mesterünk és Mózes mesterünk között. Mert önmagában Mózes mesterünk lelkén belül is három szint van. Van a nefes, a ruach és a nesama. És a három szint különbözik egymástól, mintha a Nesámát közelebb lenne Istenben, a ruhák kicsit távolabb, és a netes még távolabb. Akkor innen nézzük a... Ha most már mindenki érti a kérdést, már válaszokat akarjuk megadni, akkor inkább először nézzük tovább. Egyelőre mi csak a kérdést tettük fel. Nu? Gyuri bácsi.
Hol van?
15-ös oldal a harmadik sor. Viszont
ha mindenki lelke az ő bölcsességéből ered, hogyan lehetnek a lelkek között olyan nagy különbségek? A válasz a következő. Ennek ellenére minden lélek összetevőinek a nefes ruach nesama gyökere a legmagasabb szintűtől a legalacsonyabbig, amely tudatlan és teljesen értéktelen, egyszerű zsidó ember testét lakja, mindegyik a legfelsőbb agyból származik, ami tulajdonképpen a legfelsőbb isteni bölcsesség kifejezője.
Mindenki ugyanabból származik. A megoldást még nem kaptuk meg. Egyelőre csak azt mondjuk, hogy mindenki ugyanonnan származik. Menjünk tovább. Akkor miért vannak mégis különbségek?
De a lélek leszállása hasonlatos ahhoz, ahogyan a gyermek az apja agyából ered, még a lába körme is ugyanabból a spermacsöbből származik, amely 9 hónapot töltött az anyamében, fokozatról fokozatra alátszálva, állandóan változva és alakulva, amik körmök lettek belőle. Bár a csöp mostani állapotában is állandó és csodálatos módon elszakíthatatlan kapcsolatban áll eredeti lényegével, ami az apai agy ondó csepje volt. A körmök még később is állandó éltető kapcsolatban állnak a fejben székelő aggyal, ahogyan ezt a Talmudon is megtaláljuk, a Nida traktátusban az apai ondócsepp fehérjéből jönnek az inak, a csontok és a körmök.
És ahogy kéne rájönni meg. Én mit mond itt ebben? Azt mondja, nézzük meg, akkor térjünk vissza a hasonlathoz. Van az apai sperma, az ondócsepp. Ez is egy eszencia, ugye az apából létezett, ezt hasonlítottuk az isteni lehellethez. Mégis ebből a cseppből nagyon sok minden fog kifejlődni. Ki fog fejlődni az agy, a gyermek agya, a gyermek keze, a gyermek szíve jelentősebb testrészei vagy részei, de ki fog fejlődni belőle a lábkörbe is, ami egy kevésbé jelentős része a gyermeknek. De mégis mindegyik ott van az eszem, nem? Lábkörbe nem fog kifejlődni? Jó, fontos, de mégis a válasz, hogy ilyen lábkörmölet vegyük el, hogy az agyadat, akkor van legalább az agyadat választanám. Az agy az ugye nagyon fontos, mégis azért van hierarchia. Nem azt mondom, hogy valami nem fontos, hanem fontos, és valami fontosabb. Ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy mind az egész ember, ha ránézünk, az mind ott van abban a cseppben, mégis abban az emberben különbségeket lehet feltölteni. Lehet, hogy magában a cseppben nincs különbség, mert az egy valami, egy csepp valami, de mégis abban ott van, bele van kódolva az az egész ember, amivel fog belőle születni. Akkor ez a magyarázat. A gyökere annak az eszenciának, ami bennünk van, az mindenütt ugyanaz. A kérdés, hogy milyen fejlődésen ment keresztül egész addig, amíg mi meg nem születtünk, de amíg az a lélek belénk nem szállt. És egy kicsit más példát, másképp helyezem ki magam, hogy amikor képzeljük el, hogy valaki lehel, akkor a lehelletnek is, most le tudnád rajzolni a útját, akkor azt mondja, ki lehelt valamit magából, és akkor ott van a lehel, ha lehetne látni a lehellet a levegőben, ha lehet látni, a tényleg, akkor van az, ami kicsit úgy távolabb van tőle, van, ami közelebb van, és van az, ami része még mondjuk, ami benne van. A kérdés az, de mindegyik a lehelet része, csak a kérdés az, hogy milyen távolságra, milyen akadályon keresztül megy annak az adott leheletnek az a része. Tehát a lehelet mindannyiunkban ott van, a kérdés az, hogy mi hol kapjuk, hol kapcsolódunk be, és hol kapjuk meg azt a leheletet. Már ott a legvégén, hogy közelebb, vagy még közelebb, vagy még közelebb. De az a lehelet mindenütt ugyanaz a lehelet. Ugyanúgy, ahogy a testünk minden része, még a legkevésbé lényeges része is ugyanakkor az ondócsebből fejlődik ki, a kérdés az, hogy a fejlődés milyen folyamata után kerül kifejlődésre. Ugye a 9 hónapban, amikor a baba fejlődik, az ami mélyében nem véletlen, ha jól tudom, de javítsatok ki, hogy bizonyos lényegesebb testrészek előbb fejlődnek ki. Jól tudom, de tevítsatok ki, ha nem jól. Ami azt jelenti, ez is nem véleményes, ami fontosabb, vagy ami magasabb szintű, az közelebb van az eredeti eszenciához. Először csak volt egy ondócsepp, és abban aztán fejlődött tovább, és megszületik az agynak egy kezdetleges valami, a tüdőnek, a szívnek. És csak a legvégén, a 9 hónap legvégén mondjuk nőnek ki azok a kis körmök a láb és az ujjak, a lábujjak és az ujjak végén. Ami azt jelenti, hogy van egy fejlődési folyamat, és a zsidó lelket is így lehet leírni, mindenféleképpen a legmagasabb szintről indul el, az isteni eszenciából, de ahogy Gyuri mondta, végig megy a világok láncolatán, amit a kabala nevezi, különböző spirituális szinteken, és annak a kérdése, hogy nekem milyen lelkem van, valójában annak kérdése, hogy melyik spirituális szinten pattam ki és került velünk. A fejlődés, vagy a leereszkedés, nem a fejlődés, hanem a leereszkedés mely szintjén pattant ki és került belém. Ez lehet, hogy kicsit most elmondnak tűni, de képzeljük el, hogy mondjuk leöntök egy csepp vizet egy valamilyen falon mondjuk, és attól függően, hogy is, amikor már a fal végére ér, akkor is ugyanaz a csepp vizet, de mégis egy kicsit piszkosabb lehet, hogy az összes port leszedi, mivel kevesebb lett belőle már, mire a fal végére ér. És a többi, de ha én az elején tettem oda a kezemet, akkor tisztább, kicsit tisztább vizet kapok, mint hogyha kicsit lejjebb tettem oda a kezemet. Ami azt jelenti, hogy a víz, az mindenütt ugyanaz a víz. De mégis nem mindegy, hogy a leereszkedés mely pontján kapcsolódott közben. És erre azt mondjuk, hogy ugyanígy van a lélekkel is. A lélek valójában mindenképpen az isteni eszencia része. A kérdés az, hogy a világok láncolatánél honnan pattan ki az a lélek, amikor én megkapom. És ezért szokták azt mondani, hogy ilyen fogalma alapján azt mondják, hogy ő a Samadha Filus. Ő az abszolút féle lelke van. Ezt tudjátok, hogy ezek a világok láncolat, amiről beszélünk, majd a később egy saját bővebben is fogunk beszélni, ez ugye 4 világra osztható. Azt mondjuk, hogy Isten a teremtésben, a teremtés folyamatában 4 világot hozott létre, és a legalsó világ az a miénk, a fizikai világ. És ezek a világok, ugye a 4 világ az abszolút bria, cira, fia, ebben a 4. világon ül mi. És az, hogy hogyan érkezik ez a 4 világ, annak függvényeképpen, hogy mennyire van közel az isteni eszenciához. És akkor ez a lélek, ez az isteni lehellet, ez keresztül megy, leereszkedik ezen a 4 világon keresztül, és lehet, hogy egy embernek a lelke az csak az apja világból származik, szóval már annyira leereszkedett, hogy már, és akkor ott már kevésbé van benne. Ott van az eszencia, de sokkal mélyebben van ott. A gyémántot sokkal több piszok réteg felé. Valaki másnak pedig, akinek az abszolút világból csöppent ki a lelke, annak közelebb van az eszenciához a lelke.
Saul az abszolút világából származott, tanultuk a hétvégén a Haftórában. Ezt mondta a kollégák a brósájában, aki az a Menachem vagy a Tamsztergomba találkoztam.
Igen.
És a Haftóraval Saulról volt szó, és azt mesélte, hogy Saul lelke az abszolút világából számított, és ezért kapta azt a nagy büntetést, hogy amikor nem ölte meg az amalekitáknak a juhait, akkor elvették tőle, Samuel elvette tőle a királyságot, ezt olvastuk hétvégén a Haftórában.
Jó. Oké. Akkor még egyszer felolvassuk. 15-ös oldal, második bekezdés. Tehát a lélek leszállása hasonlatos ahhoz, hogy a gyermek az apja agyából ered, még a lába körme is ugyanabból a spermacsöbből származik, amely 9 hónapot töltött az anyamében, fokozatról fokozatra alátálva, állandóan változva és alakulva, amíg körmök nem lettek belőle. Még köröm is születik ebből. Akkor nézzük meg, hogyan kezdődik ez az egész. Van az apa agya, az agy indítsa azt a folyamatot, hogy létrejön az a spermacsepp, akkor először abból a spirituális, vagy megfoghatatlan ingerből, ami az agyban van, létrejön egy fizikai eszencia, az a spermacsepp. Utána ez a spermacsepp bekerül a méhbe, és folyamatosan változik, és fejlődik. Annak 9 hónap kell, és minél tovább fejlődik, annál minél távolabbra kerülünk az első pillanatról, annál nehezebben köthető ahhoz az agyi induláshoz, amiből az a spermacsepp született, akár magához a spermacsepphez is. De ha van egy pillanat, tehát hogyha minél lejjebb ereszkedünk, annál inkább fizikai testet ölt az a gyermek, és annál kevésbé érezhető a kapcsolat, azt mondja, nézd meg ezt a gyereket, és nézd meg azt a csöpp spermát, vagy nézd meg annak az embernek az agyát. akkor annál kevésbé felelhető a kapcsolat, mert annál távolabbra kerül aztól az eszenciától. Hasonlóan az isteni eszencia is leereszkedik, egyre inkább leereszkedik, és minél egy későbbi fázisban pattan ki a lelkünk, annál kevésbé, vagy annál távolabb van az eredeti helyétől, annak kevésbé mindig ugyanannak az eszenciának a része. Igen.
Két kérdésem van. Az egyik, hogyha ez így van, az utolsó módon mondtad, akkor ez teljesen random működik, mert én egy passzív elkezdődője vagyok a saját lelkemnek, hogy honnan jön.
Így van.
Jó. De igen. Igen.
Második kérdés? De most már nincs második kérdés.
Nem, csak akkor ez azt jelenti, hogy én akkor azt mondom, hogy Robin nem álljon még neki rendesen a hét, mert akkor mondhatom azt, hogy mi az
én lelkem
igazából a
legalsó világon,
de nekem nincs
feladatom
a
világban. Csatlakozz egy nagy
szadikhoz. Várja, hagyd mondja végig szegény.
Nem, nem,
hogy... Akkor igazából nincs felelősség. Azt mondja.
Nincs felelősség arra, hogyha lelkem úgyis a legalsó szintről jön, akkor most hiába tudjuk, ha honnan jött, akkor ne tudom, nem esik.
Várja, és akkor szerinted ezek szerint egy buta gyerek, most valakozás, mivel itt a lélelkektől. Egy buta gyerek mondhatja azt, hogy nincs felelősségem tanulni, mert buta vagyok? Szemben egy okos gyerekkel. Tehát itt igazad van, hogy ugyanúgy, hogy mindenki különféle képességekkel született, különféle lelki szintekkel született. Ez nem mentesít senkit a felelősségtől. Azokkal a képességekkel, amiket születtél, és azzal a lelki szinten, amivel születtél, azokkal kell élned, és a legjobbat kihozni magadból. Senki nem várja el tőled, hogy Mózes legyél, azt várja el tőled, hogy Kornél legyél. Erre van az a híres mondása a Zucsáni Polinak. Egy híres hátri személyiség volt, azt mondja, sírt egyszer egy alkalom, azt mondja, jaj, azt mondja, miért sír? Azért sírok, nem azért sírok, mert ha majd meghalok, akkor azt fogják kérdezni tőlem, hogy Zuse, miért nem voltál olyan, mint Mózes? Azt fogják kérdezni tőlem, hogy Zuse, miért nem voltál Zuse? Szerintem nekem nem azt kell, tehát a saját képességed, a saját lelki szintednek megfelelően kell törekedned a maximumra.
A második kérdés. Tehát mi a
mérce? Van egy alap, egy gyakorlati mérce, a mitvák megtartása. Olyan alacsony lelki szintű ember nincs, hogy meg kéne a mitvákat megtartani. Mondjuk, ha csak nem, mit tudom én, bolond, szellemileg nem barri, vagy ilyesmi, akkor azt mondja, hogy fizikailag, akkor a halakha mentesíti, hogy ahogy mondja, fizikailag nincs karja, akkor nem kell filint felrakni. Ha nincs feje, akkor pláne. Mindenesetre vannak bizonyos olyan, hogy fizikailag mentesítenek a mitváktól, illetve bizonyos, hogyha valaki bolond, akkor ugye csak mentesül a mitváktól, de amúgy a mitvák megtartás az egy alapmérce, és afelől, hogy ki mennyire törekszik a lelke finomítására, ez önmagáért beszél.
Egy pillanat, bár most megint egy másik fogad. Még a másik fogadatok vezetőzett, hogy mennyire törekszik a lelke finomítására. Most már
állítják, hogy
ami adott.
Az, és ki.
Most én azt
kérdezem. Jó, akkor pillanat. Még egyszer. Ugye, van egy ember, aki megszületik egy, mondjuk egy, nem az abszolút világból származó lelkem, alacsonyabb szintű lélekkel. Mi az ő feladata a világban, kérdezett te? Mi várjál, hogy mondjam végig? Mi a mérce, amihez őnek igazodnia kell? Mi a mérce? A mérce ugyanaz, mint egy olyan embernek, aki az abszolút világból származik. Törekednie kell arra, hogy az összes parancsolatot megtartsa. Törekedni kell arra, hogy kiálljon kísértéseket, még olyan kísértéseket, mint akár, ami nem ütközik közvetlen valamilyen parancsolatban, de nem az Istennel való közeledéstől. Olyan, és törekedjen arra, hogy minél jobban fölfedje, előhozza magából ezt az eszenciát, amiről beszélünk. Az, hogy ki milyen szintre jut el ebben, hogy az egyikből egy világkívül válik lett, mert tényleg olyan magas szintre kell képes elérni. A másik meg örül, hogyha ha képes naponta egyszer áhítattal elmondani egy imát, és idáig tud csak eljutni. Ez már annak a függvény, ha mind a kettő ugyanannyira igyekeztek, akkor ez annak a függvény, hogy milyen lelki képességekkel voltak megáldva.
Ez egy belső
mérce. Így van.
Ez nem zárja ki azt, hogy az ember minden ember legyen a legalsóbb szintű
potenciája,
akkor is a legmagasabbra törekedjen.
Így van.
Na de a külvilág nem ezt fogja látni.
Hanem mit fog látni?
Hát, hogy mondjuk úgy utána is lehet, hogy...
Kitérhető, mit lát a külvilág? Ő neki arra kell törekedni, hogy a maximumot elérje. Az, hogy mit fog elérni, az már annak a függvénye, hogy milyen képessége. Ha két ember, aki az egyik nagyon jó sportképességekkel alagálja, a másik meg nagyon rossz sportképességekkel, mind a ketten elindulnak, és ugyanúgy igyekeznek lefutni a 100 métert, az, hogyha tényleg ugyanannyira igyekeztek, de mégis egyik előbb ér be, másik később, az valószínűleg vele született képességek különbségei miatt van.
Nem akkor, hogy az egyik csak egyszerűen
gyorsabban. Az vagy, az vagy.
Gyorsabban futni, de azt mondja, hogy hát, mit érdekel a gyártörténetek.
Az vagy.
Nem tudja meg.
Nem lehet teljes. Nem kap aranyjelent.
Lehet, meg a képességben, tehát az
eszenciális szintje maga. Még egyszer, akkor lehet, hogy nagyon magas eszenciális szintje van, és mégis alacsony szinten fogja végezni. Mert hiába van magas eszenciális szintje, ha nem használja azokat ki, akkor mit látszik
tőle a királyságot?
Így van. Mi az, hogy fordítva is igaz? Hiába van rossz képessége, de ha nagyon igyekszik, bizonyos dolgokat lehet, hogy akkor sem fog elérni, hiába igyekszik nagyon. Képes, a hibisztó azt mondták mondani, a kop kellene is a rústelen. Egy fejet nem lehet lecserélni. Ha valaki hülye, már elérjük, hogy hiába fog egész nap ülni és tanulni, mert bizonyos dolgokat nem fog elérni, míg más valaki, aki okosabb, lehet egy perc alatt megérti ugyanazt. Jó, világos. Mindenki érti szerintem, hogy van valaki képes, vele született képesség, lehetőség, és képes lehet menni azt állni, igen.
A nőről mennyire nem esett szó.
Semmi. Nulla. De ezt már
megkezdődött. Nincs különbség a férfi és nők között ezzel.
A férfi kiveti a magát a földre, azt elviszi az eső, a kutalányos is, stb. És semmi nem lesz belőle, hogyha nem kerül a nőnek a mélyébe. Hát akkor a nőnek ezt lehet, hogy kropis vagy, és a semmi nem lesz. Semmi nem illeti a nőt, semmi elgondolok, semmi
szépség. Jó, hagyj válaszolják a kérdésre. Itt félrevezető az, hogy férfiről van szó, de ezt hozzá kell szokni. Ez mindenkire vonatkozik, férfi és nőre egyaránt. Az érdekes különben a kabalában, most gondolom, hogy a konkrét arra gondolsz, itt a példaként a férfi spermáját használja, és nem a nő. A nő petesejtjét. Ugyanolyan szerepe van ilyen szempontból a petesejtnek, ez teljesen egyértelmű, szóval azt most értem, hogy a férfiről van szó, azért van a férfiről szó, hogy különben kapalában ebben más környezetben bővebben is beszél, mert a nőben azon túl, hogy ott van a petesejt, van még egy plusz tulajdonság is, amit általában ki szoktunk emelni más aktív diskurzusokban, hogy az ő méhében fejlődik ki ez az eszencia. Eszenci, van egy például a magyar és le van fordítva, van egy ilyen kabalisztikus elemzés, amiben benne kihozza, hogy a nőben több lett van a férfivel szemben. Miért? A férfiben ott van az eszencia, a nőben is ott van az eszencia, a nőben van egy plusz, hogy benne fejlődik ki, és lehet belőle valami. De keresetben visszatérve, tehát nincs ilyen. Mert eszencia szempontjából 50-50%, de abból a szempontból nem, hogy a nőben van meg a képesség ennek az eszenciának a kifejlesztésére.
És a leelés, az melyik
stádiumban volt? Nem értettem a kérdést.
Mikor leheli belé a lelket az
Mikor szület, jó, értem. Mikor kerül a lélek az emberbe? A hálakán szerint alapvetően akkor, amikor megszületik. De ez egy folyamat inkább, úgy lehetne mondani. Szóval valamilyen szinten már benne van a lélek a megfogalmásnál, aztán a terhesség ideje alatt van a bizonyos elválasztott, a 40 nap, az egy elválasztó, egy 40 napos embriónál több lélek van, a születésnél még több, a körülmetélésnél, a névadásnál, a lányoknál még több, 30 napos korban még több, ezért csak 30 napos korban is van az első születtek kiváltás, mert addig azt mondjuk, hogy nem is biztos, nem annyira biztos, hogy életben marad, aztán a bár mitzvónál még több, ami azt mondja, hogy ez egy folyamat, de halaká mikor tekinti embernek az ember, a születésétől fogva. Ezért a születés előtt, és ez már egy halakikus kérdés, ezért nem olyan szinten gyilkosság az abortusz, mint hogyha egy élő embert ölnél meg. ott is ott több, mint, tehát hogy nem egyszerűen nem megengedett ezt még az abortusz, de nem olyan szinten gyilkosság, mint amit lehet más, mint keresztény lábbél, keresztény körökben hallani, hogy az ugyanilyen gyilkosság, a zsidóság ezzel nem ért egyet, azt mondja, az egy potenciális ember, de nem egy valóság, de nem egy olyan szintű ember, mert a lélek még nincs benne, úgy, mint amikor megszületett. Jó. Tehát akkor ezek szerint van egy, az egész hasonlat arra van használva, említve, hogy van egy folyamat ebben a attól fogva, hogy az eszenciából egy használható ember lesz, már ez is a kifejezésért, az egy folyamat, először van az a kipattan az agyból az ondócsepp, ugye nem a szó szoros értelmében, utána, tehát elindul onnan a dolog, érzed, hogy mire gondolok, utána ugye megérzem maga az ondócsepp, utána ez bekerül a méhbe, és elkezd fejlődni 9 hónapon keresztül, és utána megszületik. Szerintem ez egy hosszú folyamat, és attól függ, a folyamatnak melyik fázisáról beszélünk, attól függ, hogy most hogy milyen szinten vagyunk. Hasonló módon ez a lélek is elindul az isteni eszenciából, és végigmegy a világok láncolatán, és attól függ, hogy most a világok melyik láncolatáról pattan ki, attól függ, hogy melyik, hogy milyen szintű az a lélek, ami bennünk van. Most ugye azt mondtuk, hogy még a körök is valahol az isteni eszenciából léteznek. Valahol honnan származnak, ezek is az isteni eszenciából származnak. És ugye a körökről eddig úgy beszélt, mint a legjelentéktelenebb dologról, ami csak létezik az emberi testben. És ez valóban így van, hogy a haj és a köröm, abban, amikor a kabbala ezekről beszél, akkor mindig hangsúlyozza, ez az egyetlen olyan része az embernek, ami abban a szempontból érdekes, hogy látni, hogy van benne élet, mégis az élet nem olyan, mint maga az ember többi része. Miből lehet ezt látni, hogy a kabala növekszik, szóval az élet ott van, de ha meglágod, akkor nincs benne érzés. Mert azt mondja a kabala, hogy ez egy példa arra, hogy valami, amiben van élet, de már nagyon másodlagos, már egy nagyon, nagyon külsődleges szintje az életnek és a léleknek. Ugye, és előtt így beszél mindig a körömről, így beszél a körömről és a hajról, amelyek egy külsődleges formái az élet energiája, vagy manifestációi az élet energiája. És most mellékesen megjegyzünk igazából, miért is van így a kabala szerint, hogy a köröm az a ember ujjainak a végén van. Most azt tudnatok kell, nagyon érdekes ilyen misztikus szokások vannak a körömmel kapcsolatosan a zsidó vallásban. Az egyik érdekes misztikus szokás az az, hogy amikor a körmünket vágjuk, akkor nem szokták csak úgy levágni, hanem be szoktuk csomagolni, és el szoktuk égetni a körmöket. Nem szokták, külön a körmöket nem is szokták sorrendben vágni, hanem össze-vissza.
Szerintem ezt, szóval egy ritmus szerifaja.
Szóval nem sorrendben szoktuk vágni, nem szokták vágni ugyanazon a napon a kéz és a lábkörmöket. Mindez, ami is lényeges, és az is írva van, hogy ügyelni kell, rendben ne vágja a körmét, csak hogy is ne dobja el, nehogy egy terhes nő átlépjen azon. Ez van ilyen. Van egy ilyen dolog. Egy másik dolog, hogy mindig, amikor tisztátalanság van, amikor tisztátalan a kezeljünk rituális értelemben, akkor minimum az ujjak végét, ahol a fölön van, azt szoktuk megmosni. Ez a minimum. Itt olyan napokon is, mint kicsodában, amikor nem szabad kezet mosni, járt napokon, vagy ilyesmi, akkor is az ujjak végét szokták, mindig csak a tisztátalanság az ujjak végén a körmökön menjen. Honnan származik ez? Akkor nézzük tovább az áróját, és ahogy az Éczhaim
című mű Hasmál fejezetében olvashatjuk, az első ember édenkerti ruhájának kabalisztikus mibenléte az, hogy körmökből volt, amelyek az agy gondolkodó képességéből származtak.
Nagyon elvont dolog, de mindez, hogyha az van írva az Éczhaim, hogy mielőtt az ember bűnözött, azelőtt egy ilyen köröm hátja volt a testén, nem bőr, hanem ugye a köröm hátja, és a bűn után, és ez a körömárti jelképezte valahogy a tudást, vagy ez kapcsolódott a tudáson az értelemhez, és mikor a körömártya, mikor vétkezett, akkor ez a körömártya visszahúzódott az ujjak végére. És akkor ezért kapcsolatos az ujjak vége, a köröm ezért kapcsolatos a terhes nővel, mert a terhes, ugye a nő Háva vette rá a Biblia történetében Ádámot erre a vétekre, ami miatt a körömnek vissza kell húzódni az ujjak végére. Ezért kapcsolatos a tisztátalansággal, mert ugye a bűn, a tisztátalansággal összefüggnek egymással. Igen,
körömmel voltak borít. Hát, hogy ilyen... Igen, igen, igen. De az a kétlábú kígyó is nagyon gyanús. Figura.
Jó!
Azt jutott eszembe, hogy
igen.
Ha olyan nagyon-nagyon hatodik van a csörcsek és a köröm, akkor miért olyan szigorú a vallása? Férfi csörzettel, a szakállal, a hajesszal, a...
Az ebben a világban, ebben a világban hatodrendű, de a szellemi világban a legfontosabb.
Köszönöm a kérdésre, ha megérjétek, hogy válaszoljak a kérdésre. Szívesen várom a hozzászólásokat, de ha legalább megvárnátok, amíg én is megvárok hozzászólni. Tehát a kérdés az minden esetre jó. A körömnél nincsen jelentőség, ezzel nincs írva, hogy az emberek minden hosszú meg kellett tenni a körmét, vagy ilyesmi. A szakálnál igazából egyedül a szakállal van jelentősége, ugye úgymond kabalisztikus jelentősége. Az, hogy nem szabad férfi szőrzetet borotválni a hajón kívül, az azért van elsősorban, mert ne nézzen ki nőnek az ember. És ugye tilos női ruhát fölvenni, akkor hasonló módon. De az, hogy a szakáll miért kell, hogy legyen szakáll, és többi, mert van kavalisztikus magyarázat, most nem akarok nagyon részletesen belemenni, de éppen az, amit az előbb mondtam, hogy a haj jelképezi azt, ahogy egy másodlagos módon megjelenik az életerő, egy külsődleges módon, nem közvetlenül, hanem külsődlegesen. Ez hasonlít az ember az isteni teremtéshez, mondja a kabala. Van az agyunk. Az agyunkból kinő a hajunk. Ugye? Nem kötve az agyunkból, de mégis valahogy úgy. De az agyunkból meg sok más dolog is történik. Most nyilván, hogyha hiányát kéne felteszni, hogy vannak dolgok, amik az agyunkból közvetlen módon történnek, tehát az, hogy mondjuk én kigondolok valamit, és akkor én cselekszem, az agyat bevontam ebbe a cselekvésbe, és ott egy ilyen folyamaton van szó. Amikor az agyam energiájából vagy kinő a hajam, akkor az egy másodlagos cselekvése az agyamnak, egy nagyon mellékes cselekvése a hajamnak, és ehhez hasonlítható a világteremtés, mondja a kabala. Ami az isteni lényekhez képest olyan, mint az ember haja az agyához képest. Aha. Onnan van, és van benne élet, de mégis az élet az olyan, mint a haj élete az agy életéhez képest. És ezért a szakál is, azt mondják, hogy a szakáll az jelképezi az isteni áldást, ami jön, hogy nem jön, mert vágja, mert akkor elvágja az isteni áldást, ami ilyen kabalisztikus magyarázata van, de ez ehhez kapcsolódik, mert az isteni teremtés, az a haj, a szakáll, stb. És nem megyek az összes részletben, még az is benne van, hogy miért éppen ez a szakáll, és nem a haj, és miért a pajáz, és miért azok a pontok, és nem tudom az összes részletben benne lenni. Igen.
Jó, azt akartam, de
ha egy kétlenül
valóban az
agyból jönne
a haj, de ha már
így
nézünk, akkor azért a haj, mert a szakára, a haj
nézünk, hogy ez a valakinek az agya itt van. Ha a kétlen vágni a szakát, meg rázni, akkor jön, és akkor én akartam megmutatni, hogy a hajnak hogyan van jelképe, szimbólum, vagy a szörzetnek, annak ellenére, hogy mellékes dolog. Aztán éppen azért, hogy mellékes, ez jelképezik, mint egy metafora Isten és a világteremtéssel kapcsolatban. Most abban mondom, hogy nem fogunk belemenni, hogy miért éppen a szakáll, és miért nem a fejnek a hajzata. Erre is van mindenféle magyarázat, hogy a szakálnak azok a pontjai, azok megfelelnek bizonyos szféráknak, és hogy természetesen fogunk ebbe részletesen belemenni. Más kérdés? Nincsen. Jó. Na, hát akkor még gyorsan itt térünk vissza a témánkhoz. Mert ugye azt mondtuk, hogy akkor ezek szerint minden lélek az isteni eszenciából van. A kérdés csak az, hogy mennyire ereszkedett alá a világok láncátnak, hogy Gyuri létszves, folytasd még.
Tehát valóban, tulajdonképpen egész Izrael lelkeinek gyökeréből fent, ahogy fokozatról fokozatra mennek lefelé, a világok Atzilut, Bria, Yetzira, Asszia láncolatán keresztül az áldott bölcsessége által, ahogy írva van, mindannyiunkat bölcsességgel csináltad. Képződik a tudatlan és a kísértékű emberek lelkének három összetevője, a nefasúak nesamája is.
Mindennek a gyökere az örökké való bölcsessége. De ahogy ez leereszkedik a négy világon keresztül, az Atzilut, Bria, Yetzira világán keresztül, akkor végül eljut a legalacsonyabb szintre is, amiből aztán megszületik a legegyszerűbb emberek lelke is. Miért szerint így? Jó, azt mondom, hogy világos, ugye?
Igen.
Még lehetne hasonlatokat hozni, de ha mondjuk amilyen van egy ered, és azon leöntünk vizet, és van a tetejénél egy lepedés, meg lejjebb egy lepedés, a méret, akkor minél magasabban vagyunk az ereszen, annál erősebben jön ki abból a repedésből a víz. Ugye a legalján már majdnem elfogyott a víz. Azt sem, hogy módon föntről jön a víz, föntről jön a lélek, az eszencia, attól függően, hogy a lefelé haladás láncatában honnan pattan ki, attól függ, hogy ennek a függvény az, hogy milyen energiákkal, milyen képességekkel lesz ellátva. Próbáljuk meg még befejezni ezt a fejezetet.
Mindazonáltal ezek a lelkek továbbra is csodálatosan erős kapcsolatban állnak első lényegükkel, ami a legfelsőbb bölcsesség megtestesítője, mert a tudatlan emberek lelke a szent és igaz emberek, akik minden időben a zsidóság fejei lelkéből táplálkoznak.
Apa, most egy új dolgot mond. Először is mit vettünk le, hogy mindenkinek a lelke az a isteni eszenciából származik. Csak van, akinek később hatan ki valakinek korábban. Akkor hasonló módon, a gyerek minden része kapcsolódik az apa spermájához, pontosabban az apa agyához. Mind a gyermek agya, és mind a gyermek körme. De melyik kapcsolódik mégis szemmel láthatóban inkább? Az agya. De a körme is kapcsolódik. Ugye? Ez az első dolog. Második dolog. A körme hogyan tud még erősebben kapcsolódni az apja agyához? Úgyhogy kapcsolódik a gyermek agyához, és azon keresztül még jobban kapcsolódik az apja agyához. Szóval ugyanúgy Istennel minden lélek az eszenciából létezik, de az, akinek egy kicsit alacsonyabb szinten pattant ki a lelke, az is az isteni eszencia. De hogyan tud még jobban kapcsolni az isteni eszenciához, hogyha kapcsolódik azoknak a lelkéhez, megpróbál kapcsolatot teremteni azoknak a lelkével, akik viszont a fej, olyanok, mint a gyermek feje, akik egy magasabb szinten pattantak ki abból az isteni eszenciából. Hát most szerintem bonyolult, elvontam, mondtam el. De a dolog lényege az, hogy van egy nemzedék, amiben vannak egyszerűbb emberek, vagy vannak okosabb emberek, nem pedig okosabbak, hanem magasabb lelki szinten állóak, akkor azok, akik alacsonyabb lelki szinten állnak, jó, hogyha törekednek arra, hogy a magasabb lelki szintű emberekkel kapcsolatot tartsanak, és tőlük példát vegyenek, a tanításaikat hallgassák, stb. Mert ezáltal meg tudják erősíteni a kapcsolatukat az ő eszenciájukkal, a saját lelkük lényegével. Nem szóval összekeverni, ez nem ugyanaz a fogalom, hogy kell egy közvetítő Istenhez, mert itt az a saját eszenciádat úgy tudod jobban feltárni, ha kapcsolódsz egy olyan alakinél az eszencia jobban föl van tárva. Értitek a dolgot, vagy?
Ennek tudatában fogjuk megérteni áldott emlékezeti bölcseinket, akik és ragaszkodj hozzá írásverset úgy értelmezték, hogy mindenki, aki ragaszkodik a zsidóság bölcseihez, olyannak számít, mint aki szervesen kapcsolódik az isteni dicsfényhez. Mivel a bölcsekhez való ragaszkodás és odaadás által a tudatlan emberek lelke szorosan kötődik eredeti mindenlétükhöz és gyökerükhöz, amely a felső bölcsességben van, és egyé válik velük, és ezáltal magával Istennel, mivel ő áldott legyen, és bölcsessége egy,
és ő maga a tudás és a tudott dolog is, ahogy ez korábban szólt. Míg azoknak a lelke, akik vétkezve lázadnak a bölcsek tekintélye jelen csupán a bölcsek lelkének odavetett adományaiból táplálkozik.
Oké, ami azt jelenti, hogy valahogy mégis ugyanúgy, ahogy a körömnek szüksége van, a gyermek körmének, ami teljesen tiszta, hogy a apa spermájából támogatja, mégis az életben maradáshoz szüksége van az agyra, a gyermek agyára, hasonló módon nekünk, egyszerű embereknek szükségünk van az erősebb lelki képességgel rendelkező emberek tanításaira és a velük való állandó kapcsolatra, ahhoz, hogy meg tudjuk erősíteni, föl tudjuk tárni magunkban ezt az eszenciát. És ezért fontos a kapcsolatot megtartani, megteremteni ezzel a szinten. Azokkal az emberekkel, akiknek a lelke magasabb szinten áll.
Amit viszont a Zohár és a
Zohár... Álljunk meg, mert lassan lejár az időnk. Jó, akkor ez 2 perc szünet, és utána a tanulra folytatjuk. Tánya óra van, és ha visszaemlékeztek, ugye arról volt szó a múlt órán, esetleg tudtok nekem segíteni összefoglalni, mit mondtam.